Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Köszöntöm Önöket, ez a címlap, a Szabad Európa heti podcast sorozata, amelyben szakértő vendégekkel elemezzük a hét általunk legfontosabbnak, legmeghatározóbbnak tartott politikai, közéleti eseményét, és hát persze mérlegre tesszük az ügy előzményeit és a következményeit. Köszöntöm Önöket még egyszer, én Lampi Ágnes vagyok. A héten az oktatás és a tanárok ügye került hát jó párszor a címlapokra. Nyilván nem véletlenül évek, sőt évtizedek óta húzódó megoldatlan problémák sűrűsödtek össze, ahogy az elmúlt pár nap is igencsak sűrű volt. Státusztörvény, 18 órás parlamenti vita, elbocsátott és pályát elhagyó tanárok, elmaradó béremelés, tüntetések. Úgyhogy arról is fogunk beszélgetni, hogy mit változtat, vagy mit változtathat a státusztörvény, mennyire kerültek mondjuk a politikai mezőbe a tanároknak a követelése, és egyáltalán orvosolható-e a helyzet, vagy az oktatás hajója már elment. Úgyhogy számtalan kérdés. Magyar Bálint szociológussal, korábbi oktatási miniszterrel próbáljuk meg elemezni a helyzetet. Köszönöm szépen, hogy itt van, és eljött hozzánk.
Köszönöm én is a meghívást.
Na kezdjük akkor, ugye a státusztörvénnyel indítsunk. Ugye azért kapta egyébként a kritikusai miatt a bosszú törvény nevet, mert hogy a kritikusok szerint éppen, hogy a kormány a közalkalmazotti jogviszony megvonásával, illetve a sztrájkot ellehetetlenítő intézkedésekkel a kormány csak a bosszú vezérli, ugye ez a kritikusoknak az érvelése. Mennyire, hogy látja, mennyire politikai akarat kérdés az, hogy az oktatás ügyét rendezze? A kormány nagyon régi ügyről van szó, évek, ahogy az előbb említettem, évek, évtizedekre is visszamehet az az ügy. Mennyire akarja rendezni ezt az ügyet a kormány? Szóval mennyire függ ez a politikától?
Ennek a kormánynak, ennek a rendszernek, amelyet én egyébként posztkommunista maffiállamnak hívok, ennek szakpolitikája hagyományos értelemben nincsen. Tehát abban az értelemben, hogy a cselekedeteit szakpolitikai motivációk határoznák meg, azoknak nincs ilyen, viszont szakpolitikai következményei vannak a cselekedeteinek, priméren politikailag meghatározott. Amit a státusztörvényben látunk, az egy nagyon szép ívet ír le egyébként már 2010-től kezdve, hiszen az iskolák államosítása, az önkormányzatoktól történő elvétele, az a rendszer, hogy a miniszter maga nevezte ki az összes iskola igazgatóját Magyarországon, ami szinte példátlan nemzetközileg, és ugyanakkor oly mértékben nem bíztak ezekben az iskolaigazgatókban, akiket maguk neveznek ki, hogy a munkáltatói jogokat el is vették tőlük, az azt a célt szolgálta, hogy az egyébként minden kormányzattal szemben kritikus pedagógus réteget valamilyen módon megfékezzék, megregulázzák, hiszen ebben a helyzetben, ha valakit kirúgnak az állásából, akkor elintézhető, hogy sehol másutt az országban ne kapjon tanári állást az állami iskolák keretében.
Tehát akkor, ha jól értem, a politikai akarat az egészen ellenkező irányba hat. Tehát pont, hogy ez a cél. Ez lenne a politikai cél ezzel, amit említett?
Amit a kormány oktatáspolitikának hív, az egyik célja ez, és miután ez a rendszer úgy működik, hogyha az alávetett társadalmi csoportok nem lázadoznak, akkor egyszer nem törődik velük, hagyja őket anyagilag is lesúszni, vagy ilyesmi. Ha fellépnek ellene, akkor természetesen erősíti az elnyomó intézkedéseit, és a státusztörvény az ennek a végét jelenti bizonyos értelemben, hiszen emlékezzünk vissza, hogy megtiltották már a kezdetektől, hogy az iskola igazgatói tanárai nyilatkozzanak az oktatás állapotáról, nem nyilatkozhattak a sajtónak. Számos esetben előfordult olyan, hogy a választáson induló ellenzéki képviselők, rokonai, mint tanárok diszkriminálva voltak, és nem helyezkedhettek el iskolákban, ez már 2014-ben. Tapasztaltunk ilyen eseteket például Békés megyében, és ennek megfelelően ez most, miután a tiltakozások a tanárok részéről elég nagy, illetve látják, hogy a rendszer kezd összeomlani, ezért az erőszak eszközeihez nyúlnak, törvényesített, idézőjelben törvényesített, egyébként szerintem alkotmányellenes erőszak eszközeivel. Nem tudják kielégíteni pusztán azokat az igényeket most, hogy megemeljék a tanárok bérét arra a szintre, ahogyan általában Európában a megfelelő GDP-hez mérten arányosan a tanárok keresnek, hiszen egy gazdasági válságba hajtották az országot azáltal, hogy az a cél, hogy mindenképpen meg kell nyerniük a választást Magyarországon, mert választás tétje nem pusztán az, hogy ellenzékben vannak vagy kormányon, hanem Magyarországon az, hogy minden ható hatalomban vannak-e, vagy éppen az igazságszolgáltatásnak kitetten elszámoltathatók, esetleg börtönben küldhetők.
Hadd térjek egy pillanatra vissza olyan értelemben a politikai akaratra, amit az előbb említettem, mert ugye Gulyás Gergely a minap még csütörtökön is a kormányinfón felvetődött ez a kérdés, és arról beszélt, hogy még lehetnek változások a státusztörvény bizonyos részeiben, ugye itt a tanárok átirányítására vonatkozó rész került újra elő, vagy például a heti fix óraszám esetében is ugye azt mondta, hogy régóta a szakszervezetek a követelése volt ez a bizonyos heti 24 óra, ugye itt a kötelező heti 22-26 helyett most 24, tehát úgy tűnhet esetleg, hogy a kormány nagyon is próbálja ezeket a változtatásokat, hogy próbálja meghallani azokat az igényeket, amelyek a szakszervezetek, vagy akár a tanárok részéről elkeznek.
Hát a kormány semmit nem próbál meghallani, hiszen egy normális demokráciában törvények úgy születnek, hogy a társadalmi szereplőkkel és az ellenzéki pártokkal egyeztetnek a kormánypártok a törvény meghozatala előtt, és akkor egy hosszú egyeztetési folyamat alapján kialakul egy konszenzus. Itt nálunk Magyarországon mindig az történik, hogy rohamtempóban meghoznak egy törvényt, majd utána, hogyha ez kiveri a biztosítékot, és valamilyen módon veszélyezteti a rendszer egészét, hiszen itt az, ami miatt ők most úgy gondolják, hogy egy-egy részben talán enyhítenének ezen a szigoron, az pusztán azért van, mert a tömeges elbocsátások miatt egyszerűen kezelhetetlenné válik nagyon rövid időn belül iskolák tömegében az oktatási helyzet. Tehát valóban összeomolhat az oktatás. Ezért most belengednek néhány apró változtatást, amit egyébként eszük ágában nem lett volna megtenni, hogyha a tanároknál nem félnének attól a veszélyt, hogy a lábukkal szavaznak, magyarul elhagyják a pályát ilyen tömegesen.
Egyébként kormányzati szereplők részéről, itt akár Gulyás Gergelyre gondolok, Rétvári Bencére gondolok, nagyon sokszor elhangzott az, hogy rengeteg egyeztetés volt. Ugye majd beszélünk mindjárt a parlamenti vitáról, ami 18 órás volt egyébként, de ott is számtalanszor előkerült kormányzati politikusok részéről, hogy nagyon is volt egyeztetés, sok fordulós egyeztetés volt, különböző tanári szervezetekkel, szakszervezetekkel nagyon is sok egyeztetés történt.
Hát én ezt a zsákutcának tartom, ha komolyan vesszük, amit ezek a magukat politikusnak nevező csinovnyikok mondanak. Ha ők egyeztetésen egy kihallgatást értenek, vagy egy olyan egyeztetést idézőjelben, amilyen a belügyminiszterrel történt, hogy meg se szólalhattak a diák szervezetek képviselői, vagy a szülői szervezetek képviselői, el sem mondhatták a véleményet. Milyen egyeztetés ez? Tehát ebből egyszerűen ki kéne lépni, hogy amit Gulyás Gergely mond, azt komolyan veszük, hiszen holnap az ellenkezőjét mondja, holnap után annak is az ellenkezőjét, és ha ezt próbáljuk napról napra elemezni, ahelyett, hogy a történések tényleges motivumait néznénk, és az egésznek az általános menetét, pusztán arról van szó, hogy a tanárokat most letapossák, megtapossák, bizonyos értelemben egy darabig örültek is a felmondásoknak és az elmenetelnek, hiszen a erősebben kritikus tanári közösségek, a rendszerrel szemben kritikus tanárai mondanak fel először, ezt még jó néven is veszik, ennek talán még örültek is, elitiskolák mennek tönkre adott esetben, amit ők nem bánnak. Ezzel szemben most ettől a tömeges felmondástól valóban összeomolhat maga a rendszer.
Hagy kérdezek egy olyat, ami hát sokakat meglepett, Maruzsa Zoltánhoz kötődik, ugye az államtitkárhoz, mert hogy a Telex küldött kérdéseket, lehet, hogy látta ezt a hírt a Klebersberg központnak, ugye itt a Honvédelmi Minisztérium tervezett oktatásával, vagy honvédelmi tantárgy oktatására vonatkozóan, és a válaszban a Klebersberg központnak a sajtóosztálya véletlenül elküldte azt a levelezést, amit Maruzsa Zoltán folytatott a központ a kommunikációs főosztállyal, és azt írta abban a belső levelezésben, hogy nagy nehézségben lennétek, ha mindig csak a szintiszta igazat kellene mondani. Ugye ez aztán ki is került a hírekben. Ez emiatt egyébként Gulyás Gergely itt a kormányinfón elnézést kért, aztán Maruzsa Zsoltán is elnézést kért, de azért elég beszédes ez a kiszivárgott mondat ön, hogy látja, hogy mennyire vannak megvezetve akkor ez alapján, akár az emberek, akár a tanárok, hogyha ezek szerint nem mindig a szintiszta igazat kell mondani.
Nem, hogy mindig. Hát a hazudozás és a torzítás az a propagandájuknak az alapvető eszköze. Hát csak vegyük a legalapvetőbb kérdést, hogy a baloldal akadályozza a pedagógusok fizetés emelését, mert az Európai Unió nem ad pénzt. Az Európai Unió normál körülmények között folyó költségekre nem szokott pénzt adni, és nem is ad arra pénzt. Egyébként oktatási reform különböző aspektusaira adhatna, tehát az egész propaganda úgy hazug, ahogy van. Általában két dolog jellemző, vagy nem válaszolnak az adott kérdésekre, ez a döntő rész, vagy pedig hazudnak valamit, tehát érdemi választ hosszú évek óta egyébként semmilyen társadalmi szereplő, semmilyen kérdésfelvetésre nem kap.
Beszéltünk itt már az adás előtt arról, hogy ugye tényleg 18 órás volt ez a vita a parlamentben. És egy picit azért akarnám ezt a politikai szempontot is előhozni, mert ezzel kapcsolatban is sok érv és ellenérv hangzik el, hogy ennek mekkora súlya vagy jelentősége lehet. És itt valóban a kormányképviselői meg az ellenzék képviselői is elmondták a maguk érveit. Hollik István például azt mondta, hogy szerint az ellenzék nem is olvasta a státusztörvényt, mert hogy egyetlen olyan felszólalás sem volt, ami ne lett volna tele gyűlölettel, és hogy tulajdonképpen a saját pártpolitikai céljaikat szeretné az ellenzék ezzel hangoztatni, hát nyilván ezt az ellenzék visszautasította, de valóban egy nagyon hosszú vita volt. Hogy látja, hogy ennek az egésznek mekkora a súlya jelentősége a végeredmény szempontjából?
Szerintem ezeknek a parlamenti vitáknak értelme semmi, hiszen Hollik István...
Semmi? Egyáltalán semmi?
Szerintem most már semmi. Tehát itt az a kérdés, amit az ellenzéknek el kellene végre egyszer döntenie, hogy rendszerkritikai alapállásban van, vagy kormánykritikai alapállásban. A kettő között óriási a különbség. A kormánykritikai alapállás az abból indul ki, hogy valójában hasonló értékeket vallunk, mindjárt a nemzet javát akarjuk, az, hogy Magyarországon az állampolgároknak jobb legyen a sorsuk, és szakmai kérdéseket akarunk megoldani, csak éppen a kormány elképzelés és a mi elképzeléseink között különbség van, ezek nem egyeznek, és ezt vitassuk meg. Ez a kormánykritikai alapállás. Magyarország, ez egy, mint egy posztkommunista maffia állam, az autokráciának, önkényuralomnak egy formája, az természetesen nem ezek mentén, az elvek vagy motivációk mentén működik. A rendszerkritikai alapállás azt jelenteni, hogy nem fogadjuk el legitimnek ezt a rendszert, és ennek formailag is, és hát hogy mondjam, kifejezést adunk. Az a fajta magatartás, amely konstruktív ellenzéket ról beszél, arról, hogy amit az, ha valami jót csinál a kormány, megdicsérjük, most akkor üljünk levitázni, kérem, hallgassanak meg bennünket, kérdezzünk tőlük, stb. Hát az a helyzet totális félreértelmezésén alapul, mint akik úgy gondolják, hogy a kormánynak bármilyen szándéka lenne, bármilyen
tehát műsor ez az egész kérdés. Ilyen értelemben?
A kormány részéről igen, az ellenzék részéről pedig meg nem értése a dolgoknak. Eljutottunk oda, 2010 volt az a választás, amely autokratikus áttörést, önkényuralmi áttörést hozott Magyarországnak, ennek a lényege az, hogy egy politikai erő magában meg tudja változtatni az alkotmányt, az összes törvényt, ki tudja nevezni az összes intézmény élére azokat a vezetőket, akik hozzájuk tartoznak, a saját fogadott politikai családjuk körébe tartoznak, és ezáltal lebénítja a demokrácia intézményrendszerét totálisan. Most ebben úgy viselkedni, mint a demokrácia lenne, ez azt jelenti, hogy indirekten, akármilyen élesnek tűnő felszólalások vannak, vagy akármilyen kritikusnak tűnők, de indirekten végső soron a rendszer legitimációját szolgálják.
Volt egy érdekes, vagy több érdekes felszólalás volt egyébként, majdnem végigkövettem ezt a vitát, ha esetleg ennek így volt, vagy nem is volt bármi értelme, és Tódai Bence párbeszédes politikus, ő azt mondta, hogy szerinte még az sem véletlen, hogy éppen a ballagások napján tárgyalták, vagy ugye akkor kerül elő a törvény, és ugye közben nem engedték be a szakmai szervezeteket a parlamentbe, tehát hogy a kormány olyan szinten igyekszik figyelni minden apró részletre, hogy egészen, tehát hogy az se véletlen, hogy pont tényleg egy péntek délutánon volt, valóban nagyon sokan egyébként ballagásra mentek. Ön hogy látja, hogy a kormány tényleg ennyire szisztematikusan viszi ezt az ügyet, és ennyire ügyel a részletekre?
Hát bizonyos értelemben igen, hogyha az volt a célja, hogy ne jelenhessenek meg tanárok, ne jelenhessenek meg szülők, az ellenzéki pártok meghívottjainak ne kerüljenek bele, akkor a ballagás egy ideális időpont erre, de már önmagában ez az intézkedés, amely példanélküli a korábbi időkkel összevetve, az már elegendő lett volna ahhoz, hogy ezen a vitán ne vegyenek részt, hiszen ahogy aztán sérelmezve az ellenzék is mondja, hogy beadtak, mit tudom én, 400 valahány módosító indítványt, és abból egyetlen egyet sem fogadtak el. Mi értelme ennek a színjátéknak? Tehát ezt azért másképp kéne a nemzet felé jelenteni. Ráadásul ugye 2010-től végbemenő folyamatról van szó, az egyik eleme ennek az úgynevezett oktatáspolitikának, hogy a tanári társadalmat alávetjük magunknak, és szájkos arat rakunk rájuk, és megfegyelmezzük. A másik eleme az, hogy gyakorlatilag a központosítjuk, és az ideológiai agymosás alá vetjük a tananyagokat, tehát megszüntetjük a szabad tankönyvválasztást az iskolák számára, miközben a kormányzat mindig a családokról beszél, meg a szülői szabadság választására gyakorlatilag kiveti a szülők és a tanárok kezében, milyen tankönyvek legyenek. Ez az ideológiai indoktrináció. A harmadik nagy elem az a mobilitási csatornáknak az ellenőrzése, és ennek révén mondjuk először a középiskolák jelentős része egyházi felügyelet alá történő átirányítása, és az egyházi iskolák számának a mesterséges, akár az egyházak által nem követett, de végül is kliens egyházakként behódoltan teljesítő része. Ezt és a negyedik pedig az, hogy kivonnak forrásokat az oktatásból, és a normatív elosztásokat diszkrecionális elosztássá formálják, tehát mit tudom én, 4,5 milliárdot ölnek egy magániskolába Debrecenben, egyházi iskolák támogatása nagyobb, mint a nem egyházi, aki büntetnek más iskolákat, hogyha így van. Tehát magyarul ezeknek a fő elemeknek, amit oktatáspolitikának hívunk, semmi köze az oktatás tényleges problémáihoz. Ez mind hatalompolitikai játék, miközben az ellenzék azt a játékot játsza, mintha itt oktatási vita zajlana, holott ennek semmilyen értelemben nincs oktatáspolitikai szél. Most ennek megfelelően persze az egész ellenzéknél, illetve a magyarországi különböző társadalmi csoportok ellenállásánál látszik, hogy mindenki külön próbálja vívni a kvázi szakmai kis háborúit, meg ellenállását, amit persze egyenként szépen levernek, és ennek nincsen, nem tud összegezni, és nem tud együtt megjelenni egy rendszerkritikai alapállás.
Ez nagyon érdekes, amit mond, volt erről már egy, vagy több vita volt erről, hogy mit kell, és hogyan kellene a tanároknak lépnie, vagy tennie ugye ebben az ügyben. Volt egy beszélgetés korábban a Bibó István Szabad Egyetemen, Radó Péter volt ott oktatáskutató, és azt mondta, hogy nagyon nagy a feszültség, de sok pedagógus nem ért egyet a szakszervezeteknek a követelései, mert hogy vagy brutálisan konzervatívak, így fogalmazott, vagy mert elkötelezett Fidesz szavazóként intellektuális bűvész mutatványukra van szükség ahhoz, hogy az alacsony fizetéseiket megmagyarázzák maguknak. És akkor volt ebből egy vita, hogy vajon kell-e politizálni a tüntetésen, kell-e politizálniuk a szakszervezeteknek. Ugye itt az vetődött fel például, hogy ugye a szakszervezeti vezetők azt mondták, hogy nekik nem az a dolguk, hogy megbuktassák a rendszert, ez az ellenzék dolga lenne, nekik a saját érdekeiket kell képviselni. Csak ugye előjött erre, hogy oké, mondta Radó Péter, de hát el lehet-e képzelni egy olyan tanársztrájkot, ahol mondjuk a követelések között nem szerepel egy oktatási miniszternek a lemondatása. Szóval hogy jön ez össze? Hogy látja, hogy most ebben a helyzetben kell politizálniuk a tanároknak? Vagy mennyire kell ezt bevinni a politikába?
Szerintem ezt nem lehet egyszerűen megúszni. Pont abból a helyzetből adódik, ha egyszer a kormány motivációja sohasem oktatáspolitikai, szakpolitikai, hanem hatalompolitikai, akkor erre hatalompolitikai választ is kell adni. De ezzel együtt abban Radó Péternek igaza van, hogy mint minden társadalmi csoport a tanárok is megosztottak a szerint, hogy, és a szakszervezetek is annak idején megosztottak voltak, hogy az oktatási reformokhoz hogyan viszonyulnak. Amikor én miniszter voltam, akkor a szocialista vezetésű szakszervezet az rendkívül konzervatív volt és reformellenes, és nem támogatta általában a reformokat. Az akkori PDS meg kifejezetten a Fidesz leányvállalataként működött, és szintisztán csak politikai kérdésekkel foglalkozott. Az ugyanakkor, hogy pusztán a fizetésekre helyeződik igazán a hangsúly, más kérdések csak mellékesen és nem szervesen kapcsolódnak ehhez, azt szerintem a hitelességét is egyébként rontja ennek az ellenállásnak, hiszen a Fidesz a teljes európai stílusú oktatási, közoktatási reform folyamattal ment szemben, és ez nem egy új történet. ez már a Fidesz első kormányzása idején 98 és 2002 között is megvolt. Ugye az oktatási reformok alapkérdésemből ki kell indulni, és a sarokpontja az az, hogy megnő az iskola, a iskolában töltött idő, tehát az a fajta pedagógiai szerkezet, ami 4+4+4 osztályra bomlik, az elavult, felesleges és felesleges ismétlésekre késztet, mert amikor ezt bevezették, és uralkodóvá vált a II. Világháború után, akkor az általános iskola után azért 30-40%-a ment a diákoknak tovább, és tanult tovább, tehát 14 éves korra le kellett zárni ezt a részt. A rendszerváltás után pedig kifejezetten hatalmas oktatási expanzió történt, és a 18 éves korra emeltük akkor a tankötelezettség határát, ami azt jelentette, hogy azért gyakorlatilag mindenki, a 17 éveseknek akkor már 98%-a 2000-es évek elején iskolában volt, mindössze 2%-a a 17 éveseknek, akik nem voltak. Ha olyan sokáig ben vagy értelmetlen 14 éves korban lezárni, és átértünk a 6+6-os rendszerre, amit megpróbáltunk bevezetni 98-as kezdettel, amit a Fidesz azonnal eltörölt. Na most mindenütt, amikor Orbán Viktortól kezdve bárki a finn iskolára, meg nyugat-európai iskolákra hivatkozik, ott általában az alapozó szakasz 6 év, és a PISA eredmények is azt mutatják, hogy minél hosszabb ez az alapozó szakasz, annál stabilabb és jobb eredményeket érnek el, és ez teszi lehető, hogy a ismétlések megszűnjenek, és ez teremt egyébként időt és teret arra, hogy le lehessen építeni a lexikális ismereteket. Ebből következne az is egyébként, hogy a 45 perces órakereteknek ezt a rakkoló mechanikus jellegét fel lehessen oldani. Ezt teszi lehetővé az, hogy probléma megoldásra, csoportmunkára, kooperatív készségek elsajátítására tanuljanak a gyerekek, projektmunkákat tudjanak csinálni, tehát tömbösített oktatás legyen. Ebből következik az, hogyha benne akarom tartani a gyerekeket az iskolába 17 éves korig, akkor személyre szabott oktatás kell, ha személyre szabott oktatás kell, akkor szöveges értékelés kell a diáknak, mert az a diagnózis, ami alapján én személyre szabott oktatást tudok adni neki. Hogy a NAT, amit létrehoztunk 95-ben, az műveltségi területeket fogott össze, és nem pusztán tantárgyakat, ez teszi lehetővé azt, mit tudom én, hogy abba az irányba lehetett volna elmozdulni, ami egyébként Nyugat-Európában, Amerikában is, hogy természetismeretet oktatnak általános iskolában, és a középiskolában, és itt tovább tetszenek. Egymásra épülő elemek, bevezettük a nulladik év folyamot, a nyelvoktatás, és itt a... Most ezt a Fidesz mind felrúgta, már a 4+4+4-est visszaállította Pokorny Zoltán egy évvel utána, 99-ben, miközben Kelet-Európa a legkiugróbb oktatási eredmény növekedését Lengyelország produkált, akik átálltak erre a 6+, náluk 6+3+3-as szerkezetre. Tehát látszik, hogy abban az irányba kellett, de ezt már megszületett. Annak idején ugye már az első időszakuk alatt a kötelező kerettantervet írták alá, 10 után pedig ugye fogták, leállamosították az iskolákat, eltörölték a 18 éves kort. Ez azt jelentette, hogy a 17 éveseknek néhány év alatt már 15%-a nem járt iskolába. 15%-a. Egyszerűen lemorzsolódott ez a dolog. Tehát tönkre zúzzák az egész oktatást. És itt jön a nyelv szerepe. Ha ezt a Fidesz részéről oktatási reformnak nevezzük, és oktatási kategóriákban nézzük, akkor felstilizáljuk. Olyan, mintha Drezda szőnyegbombázását új építészeti reformnak hívnánk. Tehát itt szétbombázták lényegében az alapjait ennek az oktatási rendszernek.
Igen, és az valóban látszik, hogy egyre erősebb az ellenállás, ahogy ön is mondja, ugye a tanárok részéről. És volt egy érdekes példa, és ezt mindenképp meg szeretném kérdezni, ugye a Románia példája, hogy... Itt felvetődött Magyarországon is sokszor, hogy miért nem várhatjuk, hogy mondjuk a tanárok egy emberként felálljanak, és próbálják meg elmondani a véleményüket, mert például Romániában ugye 3 hétig tartott egy általános sztrájk, és azután sikerült megállapodni ugye a bérekben, és a szakszervezetek elfogadták a kormány ajánlatát, és tulajdonképpen megkapták azt a követelést, vagy azt a bérkövetelést, amit szerettek volna. Nálunk ez miért nem tud megvalósulni?
Románia az én rendszer kategóriámban patronális demokrácia, ami azt jelenti, hogy egymással küzdő, rivalizáló patronos kliens hálózatok vannak különböző pártok formájában, de semmelyik sincs abban a helyzetben, hogy monopolizálja a hatalmat, maga alá vesse az egészet. Magyarország az egy patronális autokrácia, ahol egy bűnszervezetbe áll össze egy patronus kliens hálózatba a hatalom, monopolizálja hatalmat. Romániában feltehetően nem államiak az iskolák, ha a tanárt azért már elmész sztrájkolni, nem lehet kirúgni, ha az önkormányzatok az uralkodó formája a tulajdonosként az iskola rendszernek, akkor az önkormányzatok sokszínűsége az ezt a szabadságot is jobban biztosítja. És ez áll nem csak az oktatás, hanem más területekre is, hiszen azért nézzük meg mondjuk korrupciós ügyekben mennyi letartóztatás bírósági ítélet született Romániában, és mennyi Magyarországon, felső szinten. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan rendszer, amelyben monopolhatalom nem tud kialakulni, ott nagyobb az esélye annak, hogy különböző társadalmi csoportok.
Tehát akkor itt eleve nem is várható, hogy ilyen egységes fellépés legyen? Nem is jöhet létre?
Az egységes fellépés az elvárható lenne, de az eredmény ugye ez teljesen más. Tehát az összecsapásnak a mértéke és élessége az később kulminálódik. Békés megoldásokban, tehát az, hogy a kormány megértse az érveket, meg ilyesmiben én nem hiszek, a kormány csak akkor fog bizonyos dolgokat lépni, hogyha fél egyébként a hatalmi következményeitől. Az oktatás, mint olyan, rohadtul nem érdekli. Azért vegyük azt észre, hogy amikor a Fidesz felszámolta a 6+6-os rendszerre történő átállást, attól függetlenül azért a saját gyermekeiket 6-osztályos gimnáziumokba iratták. Tehát ők tudják nagyon jól, hogy ha a saját gyerekükről van szó, akkor mi az, ami jó lenne a gyereknek. Tehát a plebsznek föntartják a 4+4-es rendszert, a hagyományos rendszert. Tudják azt, hogy milyen az, hogyha csoportos munka van, meg kooperatív játék, meg stb. Probléma megoldó feladatok, és így tovább. De hát az menjen az a rendszer, amelyben ez nincsen, nem érdekes. Tehát semmilyen még egyszer hangsúlyozom, téves megközelítés az, hogyha a Fidesznél bármilyen oktatáspolitikai intézkedés mögött oktatáspolitikai, szakpolitikai motivációkat tételezek
fel. Két kérdéskörben, és ezt nagyon mindenképpen meg szeretném még kérdezni. Az egyik, hogy volt igaz évekkel ezelőtt, 18-ban egy beszélgetés, a PDS3 alapítója volt ott, Pokorni Zoltán is. És csak azért mondom, hogy nagyon reagál most erre, amit ön is említett, és azt mondta ott Pokorni Zoltán, hogy én még nem láttam okos tömeget, beleértve a pedagógusok tömegét is. 2010 előtt valamiféle elitista demokráciában nőttünk fel, a tömegnyelvét nem beszéltük, és én már nem is akarom megtanulni, de ma a tömegdemokrácia korát éljük, ez a Trump kora, és akik ma irányítja az országot, azok pedig zseniálisan és hátból zongatóan művelik a tömegdemokráciát. Azért kérdeznék erre rá pontosan, amit az előbb mondott, hogy mennyire elképzelhető el ez a fajta egységes felállás, vagy nem. Ha innen indulunk ki, hát akkor nem biztos.
Az az igazság, hogy szemben a felsőoktatással, ahol nekem, hát be kell vallanom, vannak indulataim egyébként a rektorok, egyetemi vezetés, akadémikusok világával szemben, akik egzisztenciálisan sokkal inkább megengedhetnék maguknak, hogy határozottabban fellépjenek, és nem kellett volna odáig jutni, amíg kisemmizik a szférát, lerabolják az egyetemeket, maguk alá gyűrik az akadémia kutatóintézeteket, tehát ez egy tragikus gyáva történetnek a vége. Addig a pedagógusokkal szemben sokkal inkább megértő vagyok, hiszen ha egy kisvárosban, kis településen valakit kitesznek az állásából, akkor neki megy a hatalom, akkor az egész család meg van bélyegezve, nehezen talál mást. Magyarországon a mobilitás, a regionális területi mobilitás az elég nehéz, nem lehet csak úgy bárhol másút új egzisztenciát kezdeni. Tehát én értem azt, hogy a megzsarolt helyzete a pedagógusok nagy részének egészen más. Az is, hogyha elit oktatók elmennek Budapesten mondjuk az állásukból, és ott hagyják tényleg kényszerűen azt a hivatást, amit szeretnének csinálni, de mégis egy nagyváros dzsungelében vannak jobb képességekkel, ahol azért találnak maguknak esetleg más egzisztenciát. Az oktatás persze ennek a kárát látja, de hát ezeket a tanárokat nem lehet ezért megítélni, hogy egy idő után nem hajlandók ezt az alávetett helyzetet tovább elviselni. Tehát én azt mondom, hogy hát természetes, hogy a tanári karban is voltak jelentős arányban egyébként konzervatív értékeket képviselők, úgy konzervatív, hogy a változás, minden típusú változás ellenében voltak, de azért nálunk mondjuk azért a miniszterségem alatt volt egy olyan szervezet, amit országos köznevelési tanácsnak hívtak. Ennek 22 tagja volt. Ebből hármat jelöltem miniszterként magam. A minisztérium apparátusából csak a közoktatási államtitkár helyettes volt benne, egyébként külső szakértő volt, aki még volt, és 19-et az oktatás különböző szervezet, szülői szervezetek, tanári szervezetek, szakszervezetek, stb. Jelöltek. Az ő ennek a testületnek a beleegyezése nélkül én oktatáspolitikai törvényt még a parlamentelésre terjeszthettem. Ezt nevezem egyeztetésnek. Amikor oda mennek, és akkor tényleg egymás, Hofma Rózsa is ott ült a keresztény iskolák. Az más kérdés, hogy általában nem kapott többséget az, amit ő képvisel, de ott azért 22-en voltak, és nem az én vazalusaim, az én klienseim voltak, az én általam megzsarolt emberek voltak ott, hanem szabad autonóm emberek, autonóm szervezeteknek a képviselői. Akkor volt egy egyeztetés, ezt lehetett csinálni, és persze érzékeltük azt, hogy milyen társadalmi csoportok hogyan fogékonyabbak a reformok különböző formáira, de ezért lehet ezt szépen előre haladni.
Van még egy szempont, ez pedig az európai, az EU ügy, vagy az EU bizottság. Ugye ez elég sokszor előkerül érvelésekben, EU-s pénzek esetében, most egyébként a parlamenti vitában is előkerül. Többen előhozták, én most Harangozó Tamást idézni, ő azt mondta, hogy ha a törvényt így fogadják el, már mint a státusz törvényt, akkor elzárják Magyarországot az uniós forrásoktól. Ugye ez az egyik érvés, a kormány részéről pedig az kerül sokszor elő, hogy maga a fizetések emelése is az EU-s pénzektől függ. Itt egyébként az Európai Bizottság valóban kért több jelentős módosítást a státusztörvény ügyében. Ugye a kormány erre mindig azt mondja, hogy ez nemzeti hatáskör, és nem kellene, hogy beleszóljanak. Úgyhogy elkezdődött ez ügyben is egy ilyen furcsa ide-oda mondogatás. Ezt hogy látja, hogy ebben a vonatkozásban mennyire lehet, vagy milyen következménye lehet annak, hogyha mondjuk tényleg az Európai Bizottság ilyen részletességgel beszáll ebbe az ügybe?
Hát az Európai Unió azokat az aspektusait nézheti, amelyek állampolgári szakmai jogfosztásnak minősülnek.
Igen, itt valóban az egyeztetési kötelezettség.
Egyeztetési kötelezettség, és a többi. Tehát ezek jogosak. Egyébként valóban nemzeti hatáskör, és amilyen blöff a kormány részéről, és a propagandájuk által nyomott blöff, hogy majd akkor lesznek fizetésemelések, hogyha az EU adja a pénzt, ami a két dolognak semmi köze egymáshoz, mert ugyanakkor most nem akarok erről beszélni. Bármilyen lopásra, rablásra van pénzük bőven, tehát Mészáros Lőrinctől kezdve a saját fogadott politikai családjuk strómanjaiknak és oligarcháiknak a támogatására, kifizetésére, stb. Arra van pénz, és ezt tudják biztosítani, a pedagógusok bérére nincsen. Másfelől én azzal sem értek egyet, azt is egyfajta blöffnek tartom, amikor az Európai Unió felé az ellenzék egy része egy olyan javaslattal jön, hogy hát átfogó oktatási reformhoz kösse, ez egy kezelhetetlen. Egyrészt tényleg nemzeti hatáskör az oktatási reform, másfelől pedig az, hogy átfogó oktatási reformot az EU kényszerítsen ki, ez egy értelmetlen felállás ebben az ügyben. Ez megint az, mint hogyha a szakpolitika keretei között akarnánk egy rendszerváltás kérdését megoldani. Nincs mese, ettől a rendszertől meg kell szabadulni, és ezt nem lehet úgy, hogyha elkülönített apró szakpolitikai kérdésekként kezeljük ennek a rendszernek a kritikáját.
De azt gondolom, hogy folytatjuk, majd még rengeteg kérdés előkerült. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Magyar Bálintnak, hogy itt járt nálunk. Ez volt a Címlap a Szabad Európa podcastja. Jövő héten újra jelentkezünk. Köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnes. Thank you.